Tehát tényleg odáig jutottunk, ugye elkezdtünk foglalkozni elosztott paraméterű hálózatokkal, amelyek legfontosabb gyakorlati megnyilvánulása az a távvezetékek. Először fölírtuk a távvezeték differenciál egyenleteit, a távíró egyenleteket, ezek időtartománybeli egyenletek, és utána specializáltuk magunkat színuszos gerjesztés állandósult állapotra. És hát odáig jutottunk, hogy a megoldást a következő alakba írtuk föl. A feszültség komplex csúcsértéke az X helyen U0 plusz E ad minusz gamma X plusz U0 minusz E ad gamma X, és az áram ugyancsak az X helyen egyenlő U0 plusz per Z0 E ad minusz gamma X minusz U0 minusz per Z0 E ad gamma X. Tehát kollégák, ilyenkor az ember érzi, és hát ezt örök most nem is baj, ha így érzik, hogy ez egy tökéletesen értelmetlen, vagy szemlélet nélküli, borzasztó szimbólum halom, amiben semmilyen jelentést nem látunk. És ez természetes is, mert hiszen a komplex számítás az egy segédeszköz, és amíg egy kifejezésben komplex számok szerepelnek, addig nem várhatjuk, hogy azt mi szemléletesen lássuk. Tehát most az a feladatunk, hogy az előírt módszerrel, amivel valós helyidő függvényt lehet kapni, és ez a módszer úgy szól, hogy szorozzuk meg a helyfüggő komplex csúcsértéket E a d omega t-vel, és képezzük el a valós részét. Tehát ez az a varázs művelet. Hát nem tudom, van-e helyük, mert jó, hát azt hiszem, úgyis föl fogjuk még egyszer írni. Nem? Ha még van helyük, akkor próbáljuk ezt így is fölírni. Bocsánat, U plusz X plusz U minusz X. Hát egyébként ezt megvalóan fizetjük be, mert a terapi órát ezzel fejeztük be, és ez pedig I plusz X, de ronda. Tehát I plusz X plusz I minusz X. Hát kollégák, tényleg kaptam kérdéseket arra vonatkozólag, hogy mi lett ezzel a mínusz előjellel. Ez természetesen ennek az értelmezésében van benne. Tehát az I minusz X az mínusz U0 minusz per Z0 E ad gamma X. Na, ezeknek mind szép nevet fogunk adni, de csak akkor, amikor a jelentést már megtaláltuk. Hát akkor csináljuk meg ezt a programot. Azt az előkészítés képpen a következő. A gamma egy komplex szám, aminek valós része alfa és képzeletes része béta. Tehát tudjuk, hogy egy per méter dimenziójú mind a kettő. Aztán a Z0 az ugyancsak egy komplex szám, de ezt exponenciális alakban lehet majd értelmezni. Hát, mint minden impedanciát. Tudjuk, hogy az impedancia abszolút értéke az a feszültség és az áram csúcsértékének a hányadosa, és az impedancia szöge azt mondja meg általában, hogy a feszültség szöge és az áram szöge között milyen különbség van, kezdőfázisok között milyen különbség van. És végül az U0 pluszt ugyancsak exponenciális alakba, tehát fölőhúzás nélkül az az abszolút értékét jelenti, és a szögét jelöljük delta plusszal, míg az U0 minuszt abszolút értéke U0 minusz és a szöge delta minusz. Tehát ezekkel lehet, mi csak bonyolódik a dolog egyelőre, se nem akar tisztább lenni, de majd lesz. Na hát akkor helyettesítsük ezeket be, és jaj, még egyet kollégák, hogy az értelmezést, az a valós helyidő függvény, ezt fölírtam, tehát a valós helyidő függvény segítségével történik, de csak tagonként lehet értelmezni, tehát külön kell foglalkozunk az egyikkel, és külön a másikkal. Tehát ezt föl is írom akkor, hogy értelmezés ennek a két felső egyenletnek. Egyrészt valós hely időfüggvény, meghatározásával. Ez a valós helyidőfüggvény, ez az UXT. És a másik az, hogy tagonként. Tehát nem lehet úgy, hogy mind a kettőt figyelembe veszük rögtön, az első tagját is. Mert látjuk, a feszültség is két tagból áll, az áram is két tagból áll. Tehát mindegyiket tagunként fogjuk értelmezni. Na hát akkor nézzük. Tehát UXT egyenlő reális része. Most még nem a teljes UX-et írom be, csak az UX pluszt tulajdonképpen. Ja, és ennek megfelelően persze ide is tehetünk egy plusz jelet. Mert ez nem a teljes helyidő függvény lesz, hanem csak annak az egyik fele. És akkor írjuk be ide azt, hogy U0 plusz, de fölülhúzás nélkül, EAD észer delta plusz, EAD minusz alfa plusz észer bétászor x, és aztán EAD omega t is már készen is vagyunk. Tehát a tagokra bontás már csak ezért is kellemesebb, mert azért egyszerű kifejezést kapunk, ugye fele olyan bonyolultat. De most valós részképzéshez, ahol valós a kitevő, azt külön kell választani, mert az valós szám, eleve az összes képzett és kitevőt egy közös alapra írjuk. És utána azt fogjuk használni, hogy a reális része EAD-szer, mit tudom én, R-nek, az koszinusz R. Tehát ebből látszik, hogy a képzett és kitevőket kell összegyűjteni külön, egy közös alapra írva, és a valós alapot külön választani. Tehát tovább egyenlő reális része, sőt, ami valós, azt én rögtön ki is emelem, tehát az U0 pluszt, meg az EAD minusz alfa x-et. A többi kitevő már képzetes, tehát következik az, hogy reális EAD J, zárójel, az omega t, ugye ez innen van, aztán a mínusz beta x, és végül a plusz delta plusz. És ez, ennek a valós része, hogy ott a táblán is láthatják, E a d szer r, valós része koszinusz r, tehát ez most már az eredményünk, U0 plusz E ad mínusz alfa x, koszinusz, omega t, mínusz, beta x, plusz, delta plusz. Hát ezt viszont már értenünk kell, hogy mit jelent. Tehát ennek a képletnek olyan szemléletes jelentése kell, hogy legyen, hogy a szemünk előtt szinte megjelenik, hogy mit is jelent ez fizikailag, mit ír le ez. Ezt fogjuk most megcsinálni, tehát elemezzük ezt az eredményt. Ez most már a valós helyidő függvény, legalábbis ugye a teljesnek az egyik fele. Tehát kezdjük ezzel, nem tudom, le tudták kiírni még, talán hamar emeltem föl a táblát. Én tanulhatnék abból, hogy mikor abba hagyom az órát, az sokszor még 5 perc múlva is irkálnak az emberek. Tehát lehet látni, hogy az írási sebesség közötti különbség, nekem figyelembe kellene vennem jobban. Na megvan. Megvan. Mert azért szívesen írnék ottan fönt. Tehát az első, amit külön vizsgálunk, az a koszinusz omega t minusz beta x plusz delta plusz. Melyezzük, kollégák, ez a delta plusz, ez nem nagyon zavarja önöket, mert legtöbb tankönyvben egyszerűen nem is törődnek vele. Hát szöge van persze, mert ha az U0 plusz komplex szám, akkor van egy szöge, de ez egy olyan kezdőfázis szerű, amivel sokszor nem kell törődnünk. De most a következőt csinálom, kihasználva azt, hogy a koszinusz páros függvény az argumentumában mindegyik tagnak az előjelét meg lehet változtatni, és ilyen módon írom föl, hogy koszinusz, aztán a bétát kiemelem, tehát ezek után itt marad az, hogy x minusz omega per bétászor t, nem is tudom, hogy ebből a delta pluszból is kiemeltem-e. Ja, hát azt tulajdonképpen azt írtam, hogy legyen a delta plusz nulla. De ez választás, tehát ezt valahogy írják föl, hogy legyen. hogy ne zavarjon minket ennek az értelmezésében, aztán később majd látni fogjuk, hogy milyenek a jelentése. Tehát most, ahogy egyszerűbb legyen a dolog, ezt most kihagyom az egészből, és akkor itt már készen is vagyunk. Kollégák, milyen dimenziói mennyiség ez az omega per beta? Hát közvetlenül is tudjuk, az omega 1 per szekundum, a beta 1 per méter, tehát ez méter per szekundum, vagyis sebesség dimenziójú. Annyival is inkább, mert a sebességet idővel szorozva utat kapunk hoz dimenziót, tehát az XL azonos dimenziójú. Megint elszomorodtam az EMT dolgozatok javítása közben, hogy valaki ilyen dolgokat minden további nélkül leír. Kollégák, a dimenzió próba óriási erő, hogyha a hibát felfedezzük. Hát az eredmény nem lehet jó. Nem lehet jó, hát ugye hogy általános vagy elemi iskolában mondták, almát és körtét nem lehet összeadni. Ez méter dimenziója, ez 1 per négyzetméter dimenzió. Tehát ügyeljenek rá, a dimenzió próba az egy nagyon nagy erő, ami segít a hibáknak a felfedezésébe. De hát ezt csak ezzel kapcsolatban mondtam. Tehát a sebességdimenzió, és nevezzük el ezt VF-fel. Tehát akkor következőt kapjuk, koszinusz beta x minusz VF szer t. És már is ott vagyunk, tehát érdemes volt nekünk azt a kis időtartománybeli vizsgálatot elvégeznünk, amikor először találkoztunk a haladó hullám fogalmával. Ahogy az idő múlik, ez növekszik. Tehát ez az egész koszinusz csúszik balra-jobbra. És pedig VF sebességgel. Az F index az fázist fog jelenteni, majd rögtön meglátjuk, hogy ez miért is kapta ezt a kiegészítő jelzőt, hogy fázis sebesség. De mindesetre írjuk föl, ez egy nagyon fontos összefüggés, a fázis sebesség, a körfrekvencia és a még ismeretlen és nem értelmezett béta közötti fontos kapcsolat. Tehát a VF-nek a neve fázissebesség. Minden esetre hát az ember úgy érzi, hogy egy fázissebességet, egy haladó hullámhoz mindenkinek fel kell tudni írni, tehát azért ezt a x minusz v szer t argumentumot jegyezzék meg. Erre jött eszembe, hogy a tegnap, amikor ezt a függvénytranszformációt itt nem vizsgáltuk, hogy elfelejtettem a mínusz négyet ideírni, ezt pótlólag tegyék meg. Tehát ez az x mínusz négy a négyzeten, ez az x négyzet és az x plusz négy a négyzeten, de mintha ez a mínusz négy, ez lemaradt volna tegnap. Tehát erre a bizonyos függvénytranszformációs ismeretre építjük azt, hogy ez egy koszinuszos időfüggvény, ami v sebességgel halad balról jobbra. Na nézzük meg ezt ábrába is. Tehát mondom, fontos a tengely föliratozás kétváltozós függvények esetén mindig. Na mostan valamilyen pillanatban ezt látjuk. Tehát ez egy rögzített időpillanat, valamilyen t. Tehát egyszerűen valamilyen t-t írtam ide. Nem lenne rossz, ha T0-t írnánk, mert akkor önök látnák, hogy ez egy pillanatfelvétel. Tehát egy mozgó tárgynak, egy mozgó objektumnak egy V-sebességgel csúszik a pozitív X-tengely irányába. Erről készült pillanatfelvételt. Na most készítsünk egy pillanatfelvételt egy kicsit későbbi időpillanatban, ami azt jelenti, hogy ugye ez odébb mozdult. Kollégák, már készül nekem egy kis programom ennek az ábrázolására, hát a Movie Maker-re csinálom ezt, tehát annyi fázist kell csinálni az egyes állapotokról, hogy az egy szép mozgókép, hogy aztán mi lesz ebből, ezt nem tudom, talán jövő héten sikerül valamit vetítenem. Sajnos ebben a számítógépben nincsen Movie Maker. De hangsúlyozom, kollégák, hogy amit sokkal fontosabbnak tartok, és minden szemléltetés mellett is, hogy ha valaki egy ilyen képletre ránéz, ezt nekünk muszáj kiegészítő ábra nélkül is érezni, hogy ez mit jelent. Tehát a képletet akkor könnyű megjegyezni, és akkor kap tartalmat, hogyha tudjuk, hogy mit ír le. Tehát ez egy VF sebességgel balról jobbra haladó koszinuszt ír le. Na most akkor a szaggatott vonalhoz hozzátehetjük, hogy ez egy T0 plusz DT, tudjuk, hogy közeli időpillanatok, hogy a mozgást érzékeljük, vagy el tudjuk képzelni, az közeli időpillanatokban kell pillanatfelvételeket készíteni, és hát valóban én is ezeket a filmkockákat egymástól viszonylag közeli fázisokban csinálom, hogy a dolognak a mozgás része kijöjjön. De most minek a sebességét adja ez meg? A koszinusz görbe tetszőleges fázisú pontjának a sebességét. Mondjuk, hát tudják, hogy a 60 fokos fázis az mondjuk itt van, vagy nem, bocsánat, nem is itt, hanem az már közel. Inkább a 30 fokos fázis az ez. És akkor ez elmozdult ide. Tehát a görbe valamilyen fázisú pontjának a sebessége, és innen származik a fázis sebesség. Persze nagyon jó a nulla, vagy ez melyik? Ez a 90 fokos fázis. Tehát mondjuk az a null pontnak a mozgása itt is nagyon szépen lehet érzékeltetni. Minden esetre ide jelöljük be. Kollégák, megint dimenzióról van szó. Mit szabad ide írni? Nem ám azt, hogy dt, mert ide csak hozdimenziót van jogunk írni, mert hiszen ez ugyanúgy van, ugyanúgy abban az egységben van kifejezve. Na hát most ez annyit jelent, hogy a delta t idő alatt mekkora utat tett meg, vagyis ez a távolság v fázisszor dt. Ennyit csúszott el a görbe dt idő alatt. Tehát ez a legfontosabb, az alapja az egésznek, hogy az, hogy egy haladó hullám mit jelent, és hogy lehet azt matematikailag fölírni, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát kezdjük a megoldást egy kicsit érezni, hogy mit is jelent, így ez a valós helyidő függvény. Most kiragadtuk belőle ezt a koszinuszos részt az iad minusz alfa x nélkül. Megpróbálom majd érzékeltetni, most ígérek mindent, és lehet, hogy nem lesz az egészből semmi, de ismétlem kollégák, hogy kell ezt a dolgot csak a képlet alapján is érezni. Jaj, le van ide ragasztva, de hát persze papírom nekem is van még. Képzeljék el, hogy letakarom a görbének mondjuk majdnem a teljes részét, tehát egy pici részt hagyok itt. Közben ez a hullám halad. Mit fogunk találni egy rögzített helyen? Hát, hogy a hullám ide fogja szállítani az összes fázisú pontját, vagyis egy adott helyen egy koszinuszos időfüggvényt fogunk észlelni. Tehát minden rögzített helyen koszinuszos időfüggvényt találunk. Persze a képlet ezt is tartalmazza. Hát, ha ide egy x, konkrét x-et beírnak, akkor ez egy rögzített szám lesz, és egy koszinuszos, egy koszinusz omega t, és valamilyen kezdőfázis. De úgy lehetne a dolgot elképzelni, ha önök lerajzolják ezt a koszinusz görbét egy papírcsíkra, ezt a csíkot szépen VF sebességgel húzzák, és egy adott helyen a résen benéznek, ott azt látják, hogy koszinuszosan változik. Vagyis például egy bárhol a távvezetéken, hogyha ilyen állapotban van, hogy csak egy haladó hullám van rajta, egy időfüggvény érzékelőt, mondjuk egy oszcilloszkópot elhelyeznek, az az oszcilloszkóp koszinuszos időfüggvény szerint fog, vagy koszinuszos időfüggvényt fog mutatni. Na most, tehát kapaszkodjunk most bele ebbe a dologba, hogy a rögzített helyeken a haladó hullám egyen rögzített helyen azt jelenti, hogy mindenütt koszinuszos az időfüggvény, de mindenütt más-más kezdőfázissal. Ez most a másik oldala ennek az egész dolognak. Tehát írjuk is föl ezt, hogy minden rögzített x helyen, x0 akkor, x0 helyen koszinuszos időfüggvényt kapunk. Egyszerűen be kell az x0 helyettesíteni ide, de más-más kezdőfázissal. Úgyhogy tehát cifra elnevezések van, a kollégám, mert a delta plusz nincs itt, ugye akkor azt mondhatjuk, hogy a kezdőfázis az x egyenlő nulla helyen nulla, ugye, mert akkor ez nullává teszi, akkor ez önmagában a kezdőfázis, ha ez nincs itt. Ha ez is itt van, akkor azt kell mondjuk, a delta plusznak az a jelentése, hogy ő a kezdőfázis. de az X egyenlő nulla helyen ezt hozzá kell tennünk, mert most ugye minden egyes időfüggvényünk a helytől is függ, nem csak az időtől. Tehát a delta plusznak a jelentése az, ő a kezdőfázisa az X egyenlő nulla helyen, hogy ez ne legyen itt. Más-más kezdőfázisa. Most, hogy mekkora ez a kezdőfázis, azt a beta X határozza meg, a mínusz beta X. A kezdőfázis az X helyen, maradjunk most így, az mínusz beta X, ezt föl is rajzolom, hogy hogy változik, illetve írjuk föl képletbe is, tehát mínusz beta X plusz delta plusz, és ez egy egyenes. Tehát megint X, és ide kell írnunk, hogy kezdőfázis. Na, kollégák, most derül ki, hogy a bétának mi a neve. A béta a hosszegységre első fázis változás. Mert X-el szorozzuk meg, a X-el megszorozva ad szöget, radiánba mért szöget. Tehát emiatt a bétának az a definíciója. Hosszegységre eső kezdőfázis. Hát ez a magasság, ez delta pluszban van, mert ez az X egyenlő nulla hely. Tehát a delta pluszból indul, és ez egyenes egyenlete. De a haladó hullámnak az a jellegzetessége, hogy a különböző helyen fellépő fázisok, kezdőfázisok, azok egyszerűen a hely koordinátával arányosak. Tehát a teljes kezdőfázis az beta X. Nagyon gyakran használjuk ezt az elvet. Most mondok egy példát. Van két antennájuk, vagy először talán ideírnám, hogy tehát az X hosszra beta X fázisváltozás esik. Ez a fázisváltozás azt jelenti, hogy az X nulla helyen akkor a kezdőfázis nulla, és az X helyen beta X. Hát ilyen értelemben beszélünk, ez az X hosszra jutó fázisváltozás. Tehát példa, mindenféle interferencia számításnál, hogy ez a fázistérzőnek ez a jelentése nagyon fontos, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy távoli pontba, ugye ez jelöljön R1, és ez legyen R2, most innen is kiindul egy hullám, meg innen is kiindul egy hullám, és akkor végül is, hogy ezek milyen fázisban találkoznak a távoli helyen, azt úgy lehet megkapni, hogy az egyik hullám koszinusz, omega t minusz beta R1 fázissal érkezik ebbe a pontba, és a másik hullám pedig koszinusz omega t minusz beta R2, és ezeket kell összeadni azon az adott helyen. Kollégák, ez majd rövidesen tanuljuk, ez azért lehet összegezni, mert mind a kettő úgynevezett síkhullám, tehát a terjedési irányra merőleges végtelen síkba mindenütt ugyanakkor a térerősség, úgyhogy ezt ne olyan nyalábnak tekintsék, ez egyszerűen a terjedés irányát mutatja, de mind a kettő az egész végtelenségben ugyanakkor a térerősséget hoz létre, tehát ilyen módon jön ki az eredőjük. Tehát antennák, általában sugárforrások eredő tere. Persze egy rácsnál is, hogyha rácson lévő szórodást nézzük, hogy az iránytól hogy függ, akkor ugyanúgy kell kiszámítani. Tehát ez nagyon fontos értelmezése a fázis tényezőnek. De most ugye rögtön következik ebből, hogy a hullámhosszra, ugye az itteni koszinusz és az itteni koszinusz kezdőfázisának a különbsége az éppen 2π, vagyis, és ez a távolság a hullámhossz. Ezt is jelöljük be. Hát egyenre a lambdával jelölöm, majd később finomítjuk ezt. Ez egy kis lambda. Nem, mindjárt adjunk neki G-indexet. Lambda G. Az a G az a vezetett, a guided angol szónak az első betűje. Tehát G, guided, ami azt jelenti, hogy vezetett. Azt akarjuk hangsúlyozni, hogy a távvezetéken fellépő hullámhosszat nem biztos, hogy megegyezik a 3x18-on per frekvenciával számítható, úgynevezett szabadtéri hullámhosszal. Azt, hogy a hullám meg van vezetve, hogy ő kénytelen egy távvezetéket követni, az megváltoztathatja neki a hullámhosszát. Tehát lambda G, és akkor ugye még egyszer a következőt fogjuk mondani, hogy ezen két pont között, amik lambda G távolságra vannak egymástól, éppen két fia fázistényező, két pia fázistényező, tehát a bétászor lambda G az két pivel egyenlő. Ez is egy nagyon fontos összefüggés, de meg kell mondanom önöknek, hogy ebből is kijön persze, hogyha a hullámhoz terjedési sebesség és a frekvencia kapcsolatát nézzük. És igen gyakran használjuk ezt ebben a formában, hogy a beta egyenlő 2pi per lambda g, ezt a változatot be is keretezem. De jegyezzük meg, hogy kijön ugyanez a VF egyenlő omega per beta és a lambda G egyenlő VF per F. Hát most a nevezőben lévő F az nem fázis jelent, hanem frekvenciát. Ugye két pivel bővíteni kell, hogy az omega megjelenjen benne, és akkor rögtön látják, hogy tehát ebből a kettőből is, amennyiben a fázissebességet kiküszöböljük, akkor kijön ugyanez az összefüggés. Ez egy nagyon fontos összefüggés a fázistényezőre. Tehát a fázistényező arra szolgál, hogy bizonyos úthosszon a fázisváltozást ki lehessen a segítségével számítani. Na most nézzük a következőt, most egy kicsit magasabbra is került ez. Tehát az iad minusz alfa x. Ez persze sokkal egyszerűbb. Azt látjuk, hogy a csúcsérték helyfüggése U0 pluszor Iad minusz alfa x. Nem akarom ezt külön elnevezni, most ezt nem is tényleg könnyű ennek nevet találni. Bár tulajdonképpen ez az U plusz x-nek az abszolút értéke, és tulajdonképpen ez az U fölülhúzás nélküli U plusz x. Ugye ez a csúcsérték. Hát ebből azt látjuk, hogy a csúcsérték az x függvényébe hát exponenciálisan csökken. Ez a csúcsérték a nulla helyen az U0 plusz. A csillapítási, igen, az alfát ennek alapján csillapítási tényezőnek nevezzük, tehát alfa a csúcsérték helyfüggését adja. Ennek alapján az alfának a neve csillapítási tényező. Persze, mivel az exponencia ének a kitevőjében van elhelyezve, ugye nem olyan könnyű megmondani, hogy szóba. Ugye úgy lehet kiszabadítani az ének a kitevőjéből, hogy logaritmikus egységben nézzük a csúcsérték változását, és akkor azt lehet mondani, hogy a csúcsérték, hosszegységre eső csúcsérték változás néperbe, ugye, mert akkor ennek a logaritmusát képezzük, akkor az alfa innen kiszabadul. Alfa csillapítási tényező, alfa a csúcsérték helyfüggését adja. És kollégák, akkor összefoglalva a gammának a neve, ennek a komplex számnak, aminek valós része alfa és kivetés része béta, gammának a neve terjedési tényező. Most azért a kettőt össze is kell hoznunk egymással, tehát most már nem a koszinusz omega t minusz béta és a többit vizsgáljuk teljesen függetlenül ettől, hanem most már ezt a teljes időfüggvényt vizsgáljuk, és akkor egy csillapodva haladó hullámot kapunk. Tehát ez az U plusz XT egyenlő U0 plusz E ad minusz alfa X koszinusz omega T minusz beta X plusz delta plusz. Ez most egy csillapodva haladó hullám, amit a következőképpen lehet ábrázolni. Megrajzoljuk a burkoló, az exponenciálisokat, de lefele is meg kell rajzolni, mert a koszinusz előjelet vált. Tehát amikor a koszinusz negatív, akkor... Na most ez a görbe azért burkoló görbe, mert ezt a görbét csak bizonyos időpillanatokban éri el a függvény, és mindenképpen az időfüggvény ezen görbéken belül marad. Ezen görbéken belül marad, tehát mondjuk, hogy egyik időpillanatban, most mivel kezdőfázis is van, tehát nem akarom itt a maximumnál kezdeni. Hát tudják, hogy az ember hajlamos, hogy a null helyeket sűrítse az amplitudó csökkentésével, úgyhogy ezt jó, ha az ember előre kijelöli magának. Ez egy ilyen pszichológiai dolog, vagy mi. Tehát ez egy csillapodva haladó hullám, megjegyezzük meg, hogy ez az X, és hogy ez egy pillanatfelvétel, T0, aztán kicsit odébb mozdul az egész. És most már nehezebb az azonos fázisú pontokat felfedezni a nulla kivételével, úgyhogy most inkább itt jelölöm be, hogy mennyi az elmozdulás. Tehát ez megint V fázisszor delta T, amennyiben a szaggatott görbe a T0 plusz DT időpillanatban készült. Figyeljék meg, kollégák, hogy az előző kísérletet most végig játsszuk újra, tehát különböző helyeken ugye letakarjuk megint két papírral, és ez a görbe közben mozog, hogy megint az történik, hogy minden egyes helyen koszinuszos az időfüggvény, de most már a lengésnek a határát a két burkoló görbe jelöli ki. Tehát ezen a helyen ilyen csúcsérték, ezen a helyen ilyen csúcsérték, hát összhangban van ez azzal, amit itt mondtunk. Tehát mindenütt az exponenciális függvény határozza, ugye, hogy tovább haladunk, a lengés csúcsérték egyre kisebb és kisebb lesz. Na most jönne a hozzátartozó áramhullám. Akkor ennek is persze csak az egyik részét vesszük, és most még az énult is be kell helyettesítenünk, tehát azt írhatjuk, hogy I plusz XT egyenlő reális része. U0 plusz per Z0, ja, U0 pluszor iad észer delta plusz per Z0 szor iad észer fi. Ugye ezeket itt már megvan, hogy az énult így bontottuk föl. E ad minusz. Nem, éadi, ja nem, mínusz alfa plusz jészer bétászor x, szorozva éad, j omega t, és ennek kell a valós részét képezni. Megint a képzetes kitevőket egy helyre írjuk, de most még egy van, a fi, a nevezőben lévő, tehát az impedancia szöge. A hullámi, azt hiszem, ezt a nevet még nem használtam, tehát ennek az impedanciának a szöge, és akkor ugye a következő képpen lehet ezt fölírni, ami valós, megint kiírom, U0 plusz per Z0, E ad minusz alfa X, reális része, E ad J, omega T, minusz beta X, plusz delta plusz, minusz fi. Hát kollégák, ahogy megszoktuk, az impedancia szöge az az áramnak a feszültséghez való késlekedését okozza. Tehát késve fog, az áram késve követi a feszültség hullámnak a változását. Ugye ez az eredmény az lesz, hogy ez, most már valóságképzést elvégezve, U0 plusz per Z0. E ad minusz alfa x, koszinusz, omega t, minusz beta x plusz, delta plusz, minusz fi. Tehát látjuk, csak ez a fi, ez olyan idegenű lógott. Mondjuk a következő, az mindenkinek azon eszébe jutna, hogy ha rögzített x helyen nézi az időfüggvényeket, ugye ezeket a koszinuszos időfüggvényeket, hát akkor azt látjuk, hogy az áram időfüggvénye, a feszültség időfüggvényekhez képest fi szöggel késik. De most hogy lehet ezt a késést időbe kifejezni? Akkor egy roppant egyszerű idődimenziót kell csinálnunk ebből a fi-ből. Másszóval a t mellé oda kell kényszerítenünk. Hát ez úgy lehetséges, hogy az omegát kiemeljük belőle. Persze, mivel az omegát nem tartalmazza, azért úgy lehet csak kiemelni, hogy egy fi per omega lesz belőle. Tehát könnyen tudunk a fi-ből idődimenziót csinálni, de én most inkább fordítva a helyfüggvénybe akarom ezt a különbséget bevinni. Ugye azt is meg lehet, ha a fi-t az x mellé tesszük, akkor bétát kell bele kiemelni. Megint legyen delta plusz nulla, hogy ne zavarjon minket fölöslegesen. És akkor megint megcserélem, tehát egy mínusz egyet kiemelek az argumentumból, mivel a koszinusz páros függvény. Tehát akkor ugye úgy írjuk, hogy U0 plusz per Z0, E ad mínusz alfa x, koszinusz, bétát kiemelem, x, mínusz omega per bétászor t, és van még egy, most van, mínusz egyet emeltünk ki, tehát akkor ez pozitívvá változik, plusz fi per béta. Tehát látják, kollégák, ha a bétával visszaszoroznak, akkor csak ugye visszakapják az előző eredményt, tehát ami a fi nem tartalmazta a bétát, tehát kiemeléssel így lehet elérni egy osztó. És ez most már természetesen hoz dimenzió. A fi radián, a béta 1 per méter, tehát a dimenziótlant 1 per méterre osztjuk, ez hoz dimenzió lesz. Tehát most helyfüggvényben ki tudjuk fejezni azt, hogy tér el egymástól a feszültség és az áram. Rajzolunk le egy, most két diagramot kell egymással rajzolnunk, kollégák, két ilyen diagramot, mint ez. Csak az egyik a feszültségre, a másik az áramra vonatkozik. És én éppen azért azt hiszem, hogy ezt ide fogom rajzolni, hogy önök jól lássák. Tehát ez lesz az egyik diagram, ez lesz a másik diagram. Ilyen skálázási szempontból azt jelenti, hogy okosabb a feszültséget, meg az áramot nem keverjük egy diagramba. Tehát mind a kettőnél ez a tengely x. Itt a feszültségről készült most jó nagy hullámhosszat választok, ugye ez fél hullámhossz, és akkor az áramnál ugye azt látjuk, hogy ez mivel pozitív baratolást jelent, tehát x plusz x0 vagy x plusz 4, ez baratolást jelent, tehát amennyiben az impedancia szöge pozitív, akkor az áram a feszültséghez képest balra tolva jelenik meg. Tehát akkor úgy rajzolják meg ezt az áramgörbét, hogy a nulla helye is egy picit baloldalt legyen, meg itt is. Ja, ennek is kell akkor egy ilyen burkolót rajzolnunk. Ugye, sajnos csak csillapodva van értelme megrajzolni, mert amennyivel hullámimpedanciának szöge van, akkor az azt jelenti, hogy veszteséges a vezeték, ezt rövidesen látni fogjuk, tehát akkor csillapítási tényező is van. Jó, tehát az a lényeges, hogy ezt a két nulla helynek a különbsége, ez markánsra jelentkezik, csak ennyit akarok itten. És akkor ugye be kell jelölnünk, hogy az egyik nulla hely, az áram, ez a feszültség, x T0 pillanatfelvétel, ez az áram, X, T0 pillanatfelvétel, és a kettő között ez a távolság, ez phi per beta. Tehát azt is mondhatnánk, hogy ezek az exponenciálisan csillapodva terjedő hullámok úgy terjednek, hogy az áram kicsit el van csúszva a feszültséghez képest. Ezt okozza a hullámimpedancia szöge. Természetesen, hogyha most ebben a letakarós szemléletben gondolkodnak, hogy az egészet letakarjuk, és csak egy keskeny sáv, ennek az elcsúszásnak következménye az ott jelentkezik a kezdőfázisokban is. Tehát az, hogy az áramnak a kezdőfázisa ennek a figyelembevételével késni fog a feszültséghez képest. Ugye a balra csúszás lemaradást jelent, tehát ez azt jelenti, hogy ez a kezdőfázis késni fog a feszültséghez képest. Tehát ez az ábra a hullámimpedancia szögi, az impedancia szögének értelmezése, de azt hiszem előbb-utóbb azt, hogy hullámimpedancia úgyis hozzá kell majd tennünk, úgyhogy fogadják el előlegképpen a hullámimpedancia szögének értelmezése. Ez a szó egy jó szó, hogy elcsúszás, ezt írjuk ide föl. Split, persze ez mindenféle impulzus sorozatoknál, meg információ átvitelben is jelentkeznek ilyen időbeli elcsúszás dolgok is. És általában azt hiszem, hogy ezt az, amit splitnek neveznek. Tartsunk szünetet! Kollégák, ez fájó szívvel is, és szívesen elsumákolnám, de akkor is el kell mondanom önöknek. Terapi tanszéki értekezleten beszéltünk a ZH idejének esetleges meghosszabbításáról, és abban maradtunk, hogy továbbra is egy órás lesz a ZH. Ennek a legfőbb oka, én úgy láttam, nem akarok itt dicsekedni, meg a kollektív döntést egyáltalán alávetem magamat, de mondom, az ott a legfőbb oka, hogy az utolsó ZH, a pót-ZH, az kettős lesz. És akkor nekünk egy kétórás termünk van, tehát eleve nem tudnánk ott meghosszabbítani. És azt, ha így kezdtük egy órással, akkor most már legyen egy órás. Talán egyetlen vigasztalót tudnék mondani önöknek, hogy ahogy hallottam a kollégáktól, a második ZH jobban szokott sikerülni. Még egyet, azt is elmondták a kollégák, hogy 9 pontot össze lehetett volna szedni a nagy példa első két pontjából, ami tényleg nagyon könnyű volt, és azt hiszem az első és a harmadik kis példából körülbelül. Úgyhogy, tehát ez a 9 pont olyan, igaz, hogy az még nem kettes, de végig is elérhetünk közelségbe. Hát fogadják szeretettel, mondjam azt. Ja. Kollégák, nem részletezem, ugye megcsináltuk ezt a feszültségre, megcsináltuk az áramra, most a második tagja a megoldásnak, a feszültségre vonatkozó megoldásnak itt van. Most ebből itt rögtön észrevehetik, azért ide alája leírom ezt, hogy koszinusz bétászor x plusz omega per bétászor t minusz delta minusz. Tehát rögtön látszik, hogy ez egy olyan függvénytranszformáció, ahol az x plusz 4 van, ami barratolást jelent. Tehát amiatt a pozitív eljel miatt, ahogy az idő növekszik, ez a szám növekszik, és növekszik a barratolás. Balra haladó. Ez az egyik. És a másik, hogy ez az irad alfa x, ez önöknek a szöget üthet a fejébe, hogy nem furcsa ez, hogy egy veszteséges távvezetéken növekvő hullám terjedne. Nem szabad elfelejteni, hogy a balra haladás esetén a növekvő exponenciális az éppen csökkenést jelent, ugye, mert a hullám erre halad. Tehát ez az irad alfa x függvény, és ha a hullám erre halad, ez a V fázis, akkor ez jelenti a a csökkenést. Hát körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, és akkor ugye összefoglalólag azt mondhatjuk, hogy a távvezeték differenciál egyenletének a megoldása, megoldás értelmezése egy balról jobbra haladó és egy jobbról balra csillapodva, mind a kettő csillapodva haladó feszültség hullámnak az eredője. Na, de mielőtt összefoglalnám szövegesen is ezt az egész dolgot, vezessünk be néhány jelölést. Ezek fontosak, bár nagyon hosszú elnevezése van némelyiknek. Bocsánat, ez... Ki beszél ottan? Hol beszélek egyáltalán? Igen. És hogy mi? Ja, értem, igaza van. Hogy is van? Egyáltalán miért csináltam én itt a mínusz előjel kiemelést? Ez az előjelek mellett, ez fölösleges, köszönöm szépen. Tehát ez marad. Köszönöm. Igen, pedig érdekes készülés közben ezt én leírtam, és akkor még meg is figyeltem, hogy én milyen jó, hogy a negatív irányba haladó hullám esetén nem kell mínusz előját kiemelni. Jó, tehát nem emeltünk itt ki semmit, ez maradt így, ahogy van. Na kollégák, tehát akkor az elnevezések, nézzük meg ezeket. Talán még egyszer leírom, most már a komplex alakhoz is az ember jelentést tud fűzni. Tehát írjuk fel akkor ezt így, hogy az UX egyenlő U0 pluszor EAD minusz gamma X plusz U0 minuszor EAD gamma X. És az IX egyenlő U0 plusz per Z0 EAD minusz gamma X minusz U0 minusz per Z0 EAD gamma X. Az alábbján, és ja, tovább is írom akkor, hogy ezt az egészet együtt úgy nevezzük, hogy U plusz X. És a másikat úgy, hogy U minusz X. Tehát látják, hogy abba különbözik, hát részben ugye nincs nulla, és ez nem X függő, ez egy konstans valami, az még X függő, ezt teszi X függővé. Tehát ez az egész együtt az U plusz X, és ez az egész az U minusz X, és az áramnál pedig I plusz X plusz I minusz X. Na, akkor jönnek a nevek. Tehát az U plusz X... a pozitív irányba haladó feszültség hullám komplex csúcsértéke. Komplex amplitúdáját írtam, és hát mindegy, lehet, aki az amplitúdót jobban szereti, az használhatja azt is. Akkor, és most írtam azt hiszem az U0 pluszt, hát kollégák, ez egyszerűen azt jelenti, azonos az U plusz X egyenlő nulla helyen. Tehát az a kis nulla index ott lent, ez ezt jelenti, de persze, hát főleg rövidebb így leírni, hogy nem kell zárójelet meg egyebet írni. Tehát az U0 plusz, az a pozitív irányba haladó feszültséghullám komplex amplitudója, az komplex csúcs, az X egyenlő nulla helyen. És akkor ugye ezeket el lehet mondani a negatívokra is, tehát az U minusz X a negatív irányba, ez a pozitív, negatív, fordítunk el majd a tengelyen, tehát ez egy ellenkező koordinát a tengely, úgyhogy ilyen szempontból talán balról jobbra és jobbról balra azt is lehet mondani. Tehát itt a pozitívot balról jobbra. Hát persze a koordinátorrendszer szokott fölvétele mellett, hogy az X balról jobbra mutat, és a negatív irányra írjuk azt, hogy jobbról balra. negatív irányba haladó feszültséghullám komplex csúcsértéke, és az U0 minusz, ami azonos az U minusz, az X egyenlő nulla helyennel, az a negatív, vagy a jobbról balra haladó feszültséghullám komplex csúcsértéke az X egyenlő nulla helyen. Hát azt mondjuk, hogy az áramhullámra nézve talán nem kell ezeket a dolgokat újra fölírni, vagy talán I plusz X, a pozitív irányba haladó áramhullám komplex csúcsértéke. Ennyit még fölírok, tehát I plusz X a balról jobbra haladó áramhullám komplex csúcsértéke. Na, ezek az elnevezések fontosak lesznek, tehát ez akármilyen hosszadalmas is azért érdemes ezt, hogy a következőben bevezetett fogalmakat hát egyszerűen tudjuk definiálni. Hát most rögtön megragadom az alkalmat, mert még nem definiáltuk a Z0-t. A Z0-t, csak úgy beszéltem róla, mint impedancia, szinte szégyenlősen mondtam azt, hogy hullámimpedancia, mert úgy éreztem, hogy ehhez még nincs jogunk. Tehát írjuk ide azt, hogy hát ennek lehetett volna, bár a szövegből látják, hogy elnevezések, ennek az a címe, amit ide fölírhatnánk, vagy nomenklatúra. És akkor most írjuk föl azt, hogy a hullám impedancia definíciója. A hullám impedancia definíció az nagyon egyszerűen látszik, ugye, mert ezt az egészet, ha elosztjuk ezzel, akkor, tehát a következőt lehet mondani, Z0 definíció szerint egyenlő U plusz X per I plusz X. Ezt a szövegben is fölírom. Kollégák, ennek a plusznak, hogy oda van írva, ennek óriási jelentősége van, ez különbözteti meg a hullámimpedanciát a bemeneti impedanciától. Mert a bemeneti impedancia az ennek a kettőnek a hányadosa. A teljes, én azt hozzá szoktam tenni, a teljes feszültség, a teljes alatt azt értem, hogy mind a két irányú hullám benne van, és az áramban is benne van, az a teljes áram. Tehát ne felejtsük, ennek ez a nagyon fontos, a hullámimpedancia definíciójában ez az egyirányúság, hogy pozitív irányba haladó, tehát a pozitív irányba haladó feszültség, hullám, komplex. Azt mondhatnánk, hogy minek írtuk fel akkor, most újra fölírom. A pozitív irányba haladó feszültség, hullám, komplex csúcsértéke per, sőt balról jobbra, igen, a pozitív irányba haladó áram, hullám, komplex csúcsértéke. Ez egy nagyon fontos definíció. És amit önök mindig összekevernek, a bemeneti impedanciával keverik a hullámimpedanciát. Ideírom, de később lesz róla szó, tehát vigyázat, ami az elektronikus jegyzetben, hogy gyakran előforduló dolog. A bemeneti impedancia, azt ugye úgy nevezhetjük, hogy Zx, és az definíciószerűen az Ux per Ix-el egyenlő. Tehát látják, milyen kicsi a különbség, hogy azok a plusz jelek nincsenek odaírva. Ez alatt ez értendő. Teljes feszültség, teljes áram. A teljes alatt, hogy a pozitív irányba és a negatív irányba haladó is benne van. A teljes feszültség komplex csúcsértéke per a teljes áram komplex csúcsértéke. Mellesleg ugye ide odaírhatjuk azt is, hogy a negatív irányba haladók esetén a negatív előjelre kapjuk a hullámimpedanciát, tehát Z0 egyenlő mínusz U mínusz X per I mínusz X. Ugye ennek ez az oka, ez a mínusz előjel, ami itt van. mert hogyha az U-X-et elosztjuk az I-X-el, az I-X-be ez a negatív előjel is beletartozik. De hát persze, azt nem is keretezem be, tehát a fontos definíció nekünk ez. Na most, hogy ezzel megvagyunk, most akkor jöjjön egy ilyen kis összefoglaló féle, hogy végül az erdőt is lássuk. Hát megjegyzem, én úgy érzem, hogy az egy előadásnak az igazi célja az ilyen megjegyzésekben, valamint általában könyvekben, hát nehezebb is elhelyezni. Tehát nem az ember, hogy megismételje azt, amit ők úgyis leírva látnak. A távvezeték differenciál egyenletének megoldásánál kapott konstansoknak akkor lehet egyszerű értelmezést adni. Ezt írjuk, sokat fogok most írni, de ne haragudj, azt hiszem, hogy hasznos lesz. Tehát összefoglaló. A távvezeték differenciál egyenletének megoldásánál kapott konstansoknak ezek a konstansok a gamma és a z0. Ide értem még az u0 plusz, meg az u0 minuszt is, de azt hiszem, hogy nem annyi, annak is persze így adtunk értelmet, de azt aztán kevésbé fontos. Kapott konstansoknak csak akkor lehet egyszerű értelmezést adni, ha a teljes megoldás első és második tagját külön-külön vizsgáljuk. Tehát ezzel azt írtam, a teljes megoldás első és második tagját. Ugye ez az első tagja, ez a második tagja. Erről már korábban is beszéltünk. Akkor lehet egyszerű értelmezést adni, ha a teljes megoldás első és második tagját külön-külön vizsgáljuk. Hát ezt még a gamma terjedési állandót algebrai alakba, alfa plusz észér beta alakba, a hullámimpedanciát pedig exponenciális alakba lehet értelmezni. Na most ez is nagyon fontos, hogy a nyert értelmezések alapján mikor lehet távvezeték feladatokat megoldani, ugye ezen egyszerű hullámok alapján, mert általában azt fogják látni, hogy bonyolultabb formuláink vannak, és nem lehet ilyen szép világosan látni, hogy például a csúcsérték ott csökken. Ez olyankor van, ha teljes megoldással kell foglalkoznunk. Tehát ha ilyen irányú is, meg olyan irányú is van. A nyert értelmezések csak akkor használhatók távvezeték feladat megoldására, tehát a nyert értelmezések csak akkor használhatók, távvezeték feladatok megoldására, ha a távvezetéken csak egyik irányba haladó hullám van. Tehát ha olyan állapot, olyan üzemmódot csinálunk, vagy a feladat, hát nálunk a példa úgy van megfogalmazva, nagyjából kiderül, hogy ezen csak egy irányú terjedés van. Ha a távvezetéken csak egyik irányba haladó hullám van. hasonlóképpen az értelmezés alapján szeretnénk mérni, akkor olyan feltételeket kell biztosítani, hogy a vezetéken csak egyirányú terjedés legyen. Tehát ez egy érdekes méréstechnikai alkalmazást biztosítani kell. Ugye nagyon egyszerű például csillapítási tényezőt mérni, ha önöknek van egy csúcsértékmérő műszerük, egyszerűen lemérik két helyen a csúcsértéket, és utána abból ki lehet számítani a csillapítási tényezőt a két helynek a távolsága alapján. Hát ez ugye roppant egyszerű, mert ez így van, hogy UL egyenlő U0, mondjuk az egyik hely a nulla, a másik hely az L, E az mínusz alfa L. Az L-t ismerik, ezt a kettőt lemérik, akkor az alfát ebből ki lehet számítani. De ismétlem, ez csak akkor megy így, ha olyan üzemállapotot teremtünk, hogy a vezetéken csak egy irányú terjedés legyen. Ezt egyébként illesztésnek nevezik. A kollégák, most egy intellektuális viccet fogok önöknek elmondani, de ezért nem fognak nevetni, ezt tudom előre, de azért mindegy. Most ha megkérdezném, hogy tegye fel a kezét az, aki disznó viccet akar hallani az intellektuális helyet, hányan bárnék föltenni? Hányan? Úgy. Lesz. Már. Van már is egy nagyon jó. Na, ezt fölírom. A múlt hónapban világméretű felmérést indított az ENSZ. Egy kérdés volt. Ezt most föl kell írnom. Kérem, mondja meg őszinte véleményét. Arra nézve, hogyan lehetne megoldani az élelmiszer hiányt a világ többi részén. Na, de csak azért írtam föl, mert a benne szereplő szavak a továbbiakban szerepet játszanak. A felmérés nagy kudarccal végződött. Afrikában nem tudták, mit jelent az élelmiszer. Ezt most akkor kihúzzuk. Kelet-Európában nem tudták, mit jelent az őszintén. Nyugat-Európában nem tudták, hogy mit jelent a hiány. Kínában nem tudták, mit jelent a vélemény. Közel-Keleten nem tudták, mit jelent a megoldás. Dél-Amerikában nem tudták, mit jelent a kérem. Az USA-ban pedig nem tudták, mit jelent a világ többi része. Na, hát örömmel láttam, hogy nem csak disznó viccekkel lehet itt eredményt elérni. Talán ide írom azt, hogy mérés, tehát ezt most nem fejtem ki részletesebben, de az előbb elhangzott, hogy a mérésnél ilyen üzemviszonyokat kell teremteni. Akkor még egy nagyon fontos dolog van, tehát azt hiszem, hogy definiáltunk mindent, azért jegyezzük akkor meg, hogy hullámparaméterek, hullámparamétereknek nevezzük a gammát és az énult együtt. Tehát a terjedési tényezőt és a hullámimpedanciát együtt hullámparamétereknek nevezzük. Na most a hullámparaméterek értelmezését, azt megcsináltuk. Tehát olyan módon, hogy a gammátnak megmondtuk, hogy mi a valós része és mi a képzetes része. Csillapítási és fázis tényező, és az milyen befolyással van a terjedő hullámra. Továbbá megmondtuk, hogy a Z0, ugye annak a definíció szerint U plusz X per I plusz X. Kollégák, azért írtam föl még egyszer, mert nagyon gyakran nem, mert azt kérdezi önöktől, hogy mi a hullámimpedancia, és akkor fölírják a képletet nagy büszkén. Az nem értelmezés, az a kiszámítására szolgáló módszer. Tehát ne keverjük össze, az értelmezés sokkal fontosabb, mint a kiszámítás. Azért ezt most külön fölírom, hogy számítás. A gamma négyzetgyök R plusz I omega L, G plusz I omega C, és a Z0 az négyzetgyök R plusz I omega L per G plusz I omega C. Azt a hallgatók szeretik a képletek hosszát ugye colba mérni, de ezek hiába hosszú az a gamma képlet, annyira szimmetrikus, és a két képlet ugye egymáshoz képest is azonos dolgokból van fölépítve, hogy úgy érzem, ezeket nagyon könnyű megjegyezni, mert azért célszerű megjegyezni őket. Tehát behelyettesítjük ide a hossz-egységre első R-t, L-t, G-t és C-t, és behelyettesítjük a frekvenciát, hogy lehet komplex számot gyököt vonni exponenciális alakba. Ugye az abszolút értékben gyököt vonunk, és a kitevőt kettővel osztjuk. Utána kénytelenek vagyunk áttérni a kanonikus alakra, mert nem írom, de alfa plusz észér béta, tehát a valós és a képletes részre van szükség. És hát hasonlóképpen lehet kiszámítani a hullámimpedanciát is. De hát jól különböztessük meg a hullámparaméterek értelmezését, ami sokkal fontosabb, mint a kiszámítási módot. A kiszámítási mód már annyival is kevésbé fontos, mivel látni fogják, ha éppen lesz idejük, esetleg egy példába kiszámítják ezeket, de az sem biztos. Mi legtöbbször ideális vezetékkel foglalkozunk, ide, ami R0 és G0. És az azt jelenti, hogy a csillapítási tényező nulla, csak fázis tényező van, és a fázis tényezőt se ennek a képletnek az alapján számoljuk, erről még beszélni fogok most. Továbbá, na, erre visszatérek majd, hogy ez is meg lesz adva, az én null általában, ugye ideális vezeték esetén mondjuk, hogy 50 ohm. A hullámparaméterek, nem is tudom, mi a címe ennek, a hullámparaméterek függése a vezeték paramétereitől, tehát ennek most akkor az a címe, a hullámparaméterek függése a vezeték paramétereitől. Első eset, és mondjuk a későbbiekben ez nagyon fontos lesz, az ideális vezeték. Ideális vezetékre tehát az jellemző, hogy az vezeték ellenállása nulla, R egyenlő nulla, és a szigetelő anyagnak az átvezetése is nulla. Hogy lehet kiszámítani a kapacitás, azt ismerni kell a kapacitás formulát, vagy gyorsan levezetni, és a benne lévő epsilon szigmára cseréljük, akkor megkapjuk a G-t. Persze az IH példában nem G, hanem R kellett volna, ami azt jelenti, hogy még a G-nek a reciprokát kell képezni olyankor. De hát itt ez rögtön. Tehát a G-t úgy kapjuk meg a kapacitás képletében, az epsilon szigmára, a szigetelő anyag vezető képességére cseréljük. Na nézzük akkor a formulákat. Gamma egyenlő négyzetgyök, az R nulla, tehát J omega L szer J omega C, mert a G is nulla, az egyenlő J omegászor gyök elszer C. Látjuk tehát, mivel tiszta képzetes, hogy a csillapítási tényező nulla, ahogyanak lenni is kell, nincs valós része ennek az eredménynek. A fázis tényező omegászor gyök elszer C. A fázissebesség pedig, ami omega per beta, ugye az omega kiesik, az 1 per gyökel C. Érdekes kollégák, ezt az eredményt megkaptuk mi már a tetszőleges időfüggés esetén is, ideális vezetékre, tehát tetszőleges időfüggvény ideális vezetéken ezzel a sebességgel terjed, ezzel csúszik a balról jobbra, mondjuk, ha olyan irányú terjedés van. Tehát 1 per gyökel C. Hát most, ja, akkor még nézzük meg a hullámimpedanciát. Na, megmondom, én írom föl, mert ezt a kis ki akarom poentírozni, hogy hát önök is vásároltak már, vagy önök közül sokan üzletbe kábelt, és akkor most ugye úgy kellene bevinni az üzletbe, hogy kérem, kérek egy kábelt, aminek a soros ellenállása, az induktivitása, a vezetése, célja, és még a frekvenciát is meg kellene mondani. Pedig hát önök tudják, hogy az ember kábelt úgy vesz, hogy azt mondja, hogy kérek 50 ohmos kábelt. Hát ennek az a titka, hogy ott is az ideálisról van szó, tehát ideális esetben az R0, G0, I omegával lehet egyszerűsíteni, tehát az eredmény gyök L per C. Tehát valóban frekvencia független, és erre meg kiderül, hogy ez az adatokból, tehát a geometriai adatokból és a kitöltő szigetelőnek a permittivitásából egyértelműen meghatározható. Mit tudom én, coax kábelnél, például coaxnál Z0 egyenlő 60 per gyök epsilon relatív szor LNR2 per R1. Ahol az R1 az belső vezetőnek a sugara, és az R2 pedig a köpenynek a belső sugara. Tehát ideális távvezetéknél a hullámimpedancia is valós lesz, és hát ilyen módon lehet 50 ohmos kábelről beszélni. Na, most beszéljünk még arról, hogy ráadásul a fázis tényezőt se ilyen alapon szoktuk meghatározni. Tudnilik, majd már megint mászkálok, mint a össze-vissza. Az összes feladatunknál, kollégák, a fázistényezőt itt kell meghatározni, tehát azt, hogy mi egyetlen feladat van egy szóbeli, ahol ezt a bizonyos dolgot, hogy csak ez, amit ide írtam, hogy egyirányú terjedés van, és a hullámparaminterek közvetlen értelmezés alapján lehet számolni, de ott megvan adva az L meg a C, tehát ott valóban annak alapján lehet kiszámítani ezt a bizonyos dolgot. De általában ennek így fogunk számolni. A fázistényező meghatározása a frekvenciából, és a kábelt kitöltő közeg epsilon relatívjából. Miért veszük azt a műrelatívot egynek mindig? Azért, kollégák, mert azok az anyagok, aminek a relatív permeabilitása egytől különbözik, azok általában jó vezetők, ugye? Vas, kobalt, nikkel, tehát jó vezetők, azt nem használjuk kábelszigetelésre, mert annak aztán óriási az átvezetése. Tehát ezért a műrelatívot mindig egynek vehetjük, mert a ferromágneses anyagok általában jó vezetők. Tud valaki egy kivételt mondani, hogy ferromágneses és mégse jó vezető, az a ferrit. Ferrit, tehát lehet ilyen anyagot csinálni, ami attól függetlenül, hogy a relatív permeabilitása egytől különbözik, mégis szigetelő, de hát ezt vegyük kivételnek. Ugye üleki a relatív permeabilitása egytől különbözik, és mégis jó szigetelő. Hát ezért van az, hogy eleve a műrelatívot egynek veszük, és csak ez marad itt. A eset, légtöltés. Ideális vezető. Ideális vezeték, tehát maga a távvezeték ideális. Na most, hogy tudjuk mi ezt a légtöltést, illetve az epsilon relatívot az egész képünkbe belehozni? Hát az egyik az lenne, hogyha én beírnám ide ebbe az 1 per gyök L C formulába az L-nek meg a C-nek, mondjuk coax kábel esetén a konkrét kifejezését, akkor az jönne ki, hogy a V fázis az 3x18-on osztva gyök epsilon relatívval, tehát így is kijönne. De én inkább azt szeretném, hogyha látnák, hogy miről van itt szó. A távvezetéken haladó feszültséghullámot kíséri egy térerősséghullám. Ez a térerősség a szigetelő közegbe terjed. És ugyanúgy a távvezetékben folyó áramot kíséri egy mágneses térerősséghullám is. Tehát a feszültség és áramhullámot I és H. Na, a szigetelőben fellépő I és H kísérleteknek látni kell, hogy miért befolyásolja egyáltalán a szigetelő az egész terjedési dolgot. Áramot a szigetelőben terjedő E és H kíséri. Hát tudják, ez olyasmi, mint a pointing vektornál, amikor megmutattuk, hogy a koaxiális kábelnél a szállított teljesítményt ki lehet úgy számítani, mint a szigetelőben terjedő pointing vektor által számított teljesítményt. Tehát szigetelő E és H kíséri, azt pedig most el kell fogadniuk, egy 2-3 hét múlva tanulni fogjuk, hogy a szigetelőben a terjedési sebességet, az E-nek és a H-nak a sebességét az alábbi formula határozza meg, V egyenlő C per gyök epsilon relatív. A C alatt a 3x18-on tértjük, ezt mindig a C-t fel is tartjuk ennek a jelölésére, és most már látják, hogy a frekvencia segítségével akkor a fázistényezőt ki lehet számítani. Légtöltés esetén a gyök epsilon relatív az 1, viszont talán nem is kellett volna ezt elkülönítve tárgyalni. Tehát a gyök epsilon relatív az 1, a V az 3x18-on. Méter per szekundum. És ahogy ez a fázistényező omega per V. Tehát a keresett fázistényezőt, a hullámparamétert, azt omega per V módon számítjuk aztán. Most a fázist nem teszek oda, mert ide valahogy nem szokás oda tenni a fázissebességnek az indexét. Tehát a B-t az omega per V. A fázistényező meghatározása a frekvenciából, a frekvenciának adva kell lenni, tehát abból tudjuk az omegát megkapni, úgyhogy a fázis, vagy ami ugyanaz, hogy 2π per lambda G, de akkor még arra kell gondolnunk, hogy a szabadtéri lambda az C per F, és azt index nélküli kis lambdával jelöljük. Ez körülbelül a rádióhullámokra vonatkozik, levegőben ugyanez a helyzet. Tehát lambda G egyenlő szabadtéri lambda per gyök epsilon relatív. Együtt változnak. Tehát természetesen a frekvencia az állandó, úgyhogy a lambda egyenlő C per ebből következik, hogyha a terjedési sebesség lecsökken, akkor a hullámosnak is le kell csökkenni ugyanolyan arányba. Tehát a lambda G az ebbe a közegbe terjedő hullámnak a hullámhossza, ez a lambda, ez pedig C per F. Neve szabadtéri hullámhossz. Tehát itt kell fázistényezőt számolni, most hülyeség, de most a epsilon relatív kitöltés, és ideális vezeték. Hát ezt írhatnám le újra, csak V egyenlő C per gyök epsilon relatív egyenlő 3x18-on per gyök epsilon relatív. Érdekes, hát még a tanszéki szóhasználatban is ezt a C-t ezt gyakran fénysebességnek nevezik, pedig ez hülye, azt kell elmondani, az elektromágneses hullám terjedési sebessége. Levegőbe vagy vákumba, ami körülbelül ugyanaz. Ez a C. Tehát itt megvan a V, és akkor ugyanazokat a formulákat lehet használni. Beta egyenlő omega per V, vagy pedig a lambda G. Tehát ezek vagylagosak, tehát talán ennyiben okosabb is, ha az zárójelbe teszem. Ez egy alternatív út a hullámhozból, tehát a vezeték mentén a hullámhozból való számoláshoz. Tehát lambda G egyenlő lambda per gyök epsilon relatív. Ezt most egyenlő el kell fogadniuk, bár a fizikában tanulták ezt, tehát ez a törésmutatóval összefügg. Látjuk, hogy a törésmutató az éppen gyök epsilon relatívval egyenlő. Hát így olvad be az optika az elektromágneses térelméletbe. Ugye többek között a törésmutatónak a magyarázatát és a permittivitásra való kapcsolatát határozták meg. Na most végül, ha veszteséges a vezeték, tehát ez a C pont, mesterséges vezeték, akár légtöltésű, akár gyökepszilon relatív töltésű, mindenképpen kénytelenek vagyunk gamma egyenlő, tehát ezt a miskulanciát. Nem tipikus, sőt, azért az ember ezt olyan felelőtlen nem akarok lenni, mert mondom, van egy ZH példa, ahol nem ZH, ez is szóbeli példa, ahol ki kell számítani ezt a gammát, de egyetlen egy ilyen példa van, és meg fogunk csinálni, mit tudom, 20 félét. Tehát nem tipikus a mesterséges vezeték, és itt se teljes terjedésről van szó, mert ott nagyon komplikált lenne, hanem csak egy irányú terjedésről. Mesterséges vezeték, annyit jegyezzünk meg, hogy akár légtöltésű, akár nem, meg ki lehet mutatni formulával is, hogy a fázissebesség az mindig kisebb, mint a 3x18-on méter per szekund, vagy a C-t azt még közbeiktathatjuk. Tehát V kisebb, mint C, egyenlő 3x18-on méter per szekund. Vagyis a veszteségnek önmagába a terjedési sebesség csökkentő hatása van, ezt eléggé szemléletesnek is érezzük. A veszteség csökkenti a terjedési sebességet. Hát ezt persze, ezt a fázissebességet, ezt még úgy lehet kiszámítani, hogy az ember itten ezt megkapta az alfa plusz jészer bétát, akkor a V egyenlő omega per béta. Tehát most van egyedül, amit az ember eredetileg elképzelt, hogy ilyen iskolás módon haladunk, hogy kiértékeljük a képletet, és utána megkapjuk a dolgokat. Általában azt kell látni, hogy ez pont fordítva történik, ezt az összefüggést a béta meghatározására használtuk az első két esetben.